Adventet ünneplő gyülekezet, Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek ígéjét, amely által szól hozzánk a mi örökkévaló Urunk, és üzen nekünk ez esztendő advent harmadik vasárnapján ebben a templomban, azzal az igével, amit írva találunk a Márk írása szerint való Szent Evangélium első részének az első 8 verseiben. Istennek szent ígéjét a Márk írása szerint való Szent Evangéliumból az első rész első 8 verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának kezdete. Amint megvan írva Ézsaiás próféta könyvében, íme elküldöm előtted követemet, aki elkészíti utadat. Kiáltó szava hangzik a pusztában, készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit. Megjelent keresztelő János a pusztában, és hirdette a megtérés keresztségét a bűnök bocsánatára. Akkor kiment hozzá Júdea egész vidéke és a jeruzsálemiek is mind, amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. János tevesző ruhába volt öltözve, derekán bőrövet viselt, sáskát evett és vadmézet. Ezt hirdette, utánam jön, aki erősebb nálam, és én arra sem vagyok méltó, hogy lehajolva sarulja szíját megoldjam. Én vízzel keresztellek meg titeket, ő pedig szent lélekkel fog megkeresztelni. Eddig az írott ige. Krisztusban szeretett testvéreim, azok, akik a templomba gyakrabban járnak, vagy netán egy picit mélyebb érdeklődéssel forgatják a Szentírást, ismerik azt a tényt, hogy az újszövetségi íráskutatásoknak az eredményeként mára már nyilvánvaló, hogy a Márk írása szerinti evangélium a legrégebbi a 4 evangéliumi lejegyzés közül, és a többi 3 számára, mint egy ős forrásként szolgált az az evangélium, amelyet Pál apostolnak a munkatársa, akit említ az apostolok cselekedeteiről írott könyv is, Márk János jegyzett le. Az evangéliumnak ez a gyűjteménye, azt is mondhatnánk, hogy az első evangéliumi leírás, a Krisztus messiás hatás történetének a sűrítménye, annak, ami foglalkoztatta az első század közepének, 50-es, 60-as éveinek a kereszténységét. Azt is mondhatnám, hogy Márkot és az ő kortársait az első század közepén, és pedig az, hogy a római birodalom egyik perem története, amely a központból, Rómából nézve valóban Jeruzsálem nagyon is a peremen volt. Szóval ez a perem történet, hogy ott megfeszítettek egy Jézus Krisztus nevű embert, és harmadik nap feltámadt, ez nem történetiségében, hanem hatás történetében bekerül a kortársaknak az életébe, és elkezdi mozgatni őket, így már nem csak a peremen, hanem bent a birodalmi központban is. Jézus Krisztusnak, az addig nem hallott névnek a halála és a feltámadása, a történetiséget lefejtve, központi eseményévé lesz sok ember életének, emiatt megváltoznak életek, rabszolgák térnek meg, és úgynevezett krisztiánosok keresztjének lesznek, elköteleződnek Krisztus mellett egy olyan reménységben, amelyik arról szól, hogy eljött a megváltó, és megváltja az ő életüket, és visszaviszi az Istennel való közösségbe és békességbe. És nem csak embereknek lett ez élményévé ott és akkor, hanem ismerjük azt, hogy megmozdította az egész római birodalmat, hiszen Krisztus után 66 tájékán Néró császár már egy pogromot rendez a keresztjének ellen Rómában. Tehát már olyan jelenléte van ennek az addig kis szektának gondolt közösségnek, ami egészen a császári udvarig jut, a birodalmi központig, és ez egyszer, még egyszer megismétlődik az első század folyamán, a század utolsó évtizedében, Domitianus császár idejében. Mi volt ez, testvéreim? A semmiből 12 halász tanultatlan embernek a tanítványságából néhány évtized alatt ott van valami, ami mozgatja az embereknek az életét, a gondolkodását. Megváltoztat életeket. A mindenség ura, a láthatatlan Isten látható módon belép, értitek, a világ valóságába. Ott az első századnak a közepén. És nem csak egy népnek, egy úgynevezett kiválasztott rétegnek lesz az ő Isten, nem egy nemzeti Isten lesz, hanem egy olyas valaki, aki láthatatlanságában mégis látható módon mutatkozik meg embereknek az életébe. Bekérezkedik abba a nemzedékbe. A családnak az egyik tagja elfogadja, a másik meg elutasítja. Vannak, akik hosszú éveken keresztül a későbbi nagy egyházatyák közül nem is egy, a leghíresebb közülük Augustinus, Észak-Afrikában, aki egy gazdag római polgár családnak a sarja, és vígan élhetné az életét hatalmas vagyonban, őt Szent Ágoston néven ismeri aztán később az egyház történet. És életének egy adott pillanatában leesik egy latin mondat, tolle lege, vedd és olvasd, és ott a kezében a Szentírás. Mi történik? Testvéreim, az Isten közénk jött, a láthatatlan Isten láthatóvá vált. És megmutatja, hogy képes arra, hogy megváltoztassa embereknek az életét, a személyeset, családokat tud megváltoztatni, társadalmakat tud átformálni. És tudjátok, hogy azáltal változtatja meg, hogy megváltotta az ő fiában, Jézus Krisztusban ezt a világot. A változás a megváltással kezdődött. És éppen ez okozza a feszültséget, hogy a láthatatlan Isten láthatóvá vált. Hogy ő úgy van jelen, hogy egyidejűleg ígéret annak a nemzedéknek, hogy el fog jönni, vissza fog jönni. Hiszen ő feltámadt, nincsen közöttük testi valóságába. Feltámadt és felment, és ott van az Atya jobbján. Egyszerre van jelen, és egyszerre ígéret, hogy el fog jönni. Ez a feszültség, az azóta tartó feszültség a keresztény életnek, testvéreim. És ezt így fogalmazza meg nagyon egyszerűen Márk evangélista, hogy elkezdődött az evangélium. Így mondja Márk. Ezt olvastuk. Jézus Krisztus az Isten fia evangéliumának a kezdete. Hol kezdődött el? Mint legó kockákat rakja össze Márk evangélista ezt a történetet. Mert bármilyen furcsa, több kezdete van az evangéliumnak, de mindjárt finomítom is ezt a kijelentést, hiszen ez csak időileg igaz. Több síkon van ez a kezdet a történelemben és az embereknek az életében. Az advent elkezdődött. Az Isten örömüzenete, hogy személyessé válik az ő jelenléte ebben a világban. És ez a kezdet többször és több síkon megmutatkozott és megmutatkozik az emberi történelemben, a közösben, a nagy történelemben, és megmutatkozik a személyes életekben is. Több síkon megfoghatóvá válik az evangélium kezdete. Mert igazából megfoghatóságában, testiségében, a betlehemi jászolbölcsőben kezdődött el a Jézus Krisztus evangéliuma, amikor láthatóvá vált. De azt is tudjuk, még korábban kezdődött ez a múlt vasárnap, aki itt volt, vagy aki visszanézte, hallhatta, hogy két asszonynak, egy lányanyának, Máriának, és egy, bocsánat, így mondom, öreg anyának, Erzsébetnek a találkozásában, és abban az örömben, ahogyan Erzsébet felfedezi, hogy az én uramnak az anyja jött el hozzám, és hallottuk, hogy szívében, méhében, szíve alatt a méhében elkezdett repesni az ő magzatja, az a keresztelő János, aki később úgy tesz bizonyságot, ahogy itt hallhattátok. Kimegy Júda a pusztájában, és azt mondja, térjetek meg, mert elközelített az Istennek országa. Miért ott? Miért ott a betlehemi jászol bölcsőben kezdődött ez? Hát azért, mert a proféták ezt így írták meg. Ez volt az Isten örökkévaló kijelentése. Mert Isten nem üres szavakat mond a világ számára, hanem elmondja az ő ígéretét, és beteljesíti. És beteljesítette, az ő szeretetének formát adott. Megfoghatóságot. Így mondjuk testet öltött az ő fiában, Jézus Krisztusban. De kinek válik ez fontossá? Őszintén, az a karácsonyi történet ismerjük nagyon keveseknek, a pásztoroknak, meg a keletről jövő bölcseknek, de legkevésbé mozgatta meg a Betlehemben élőket. Szóval kinek válik fontossá? Istennek, a láthatatlan Istennek a látható jelenléte? Azoknak, testvéreim, akik várták és várják ma is az életüknek a megváltozását. Várják Istentől azt, hogy az ő ígérete nem üres szó, hanem beteljesíti, és olvasunk ilyenekről, Simeon, Anna, akik ott ülnek a templomban éveken keresztül, és várják, mert az Isten megígért, hogy addig nem fognak meghalni, míg nem látják meg a világ messiását. És ezek az emberek abban a bizonyosságban éltek, hogy az Isten nem mond üres szavakat az ő személyes életük számára sem. Hát ilyen volt Keresztelő János, akinek az egész szolgálatát a Jézus Krisztus megjelenése fedezte. Hát ő kiment és mondta, hallottátok, nem én vagyok az, akit ti vártatok. Nem én fogom az életeteket megváltoztatni, én ízzel keresztellek titeket, de jön utánam, aki majd szent lélekkel fog titeket megkeresztelni. A János szolgálatának és hitelességének önmagában is az volt, hiszen úgy tartották, mint proféta, és valóban az volt. Ő volt az Ószövetség utolsó profétája. A nagy összekötő az Ó és Új Szövetség között. De az ő szolgálatának a fedezete az a Jézus Krisztus volt, aki testben eljött, aki megjelent, és aki megtette azokat a csodákat, amely Jánost is megerősítette, hogy az, amit neki az Isten adott a lélek által, és amit elmondott kiáltó szóként a Júdea pusztájában, az nem üres szó volt, nem pusztába kiáltott szó maradt, hanem életté lett az emberek között. Testvéreim, azoknak fontos az, hogy Isten szeretete, illetve Isten testben megjelent közöttünk, akik tudják, hogy a keresztény hit, és az a reménység, amiben élünk, az nem önhitetés, nem egy öncsalás. Hanem az Isten eljön az életünkben. Nem tudjuk, hogy mikor. Pontosan a már említett Simeon és Anna története az, hogy éveken, néha évtizedeken keresztül vár az ember. Adventben él, folyamatos adventben. Várja az élete megváltozását. Tudjátok, ma tele van ilyen értelemben, de idézőjelbe teszem, adventi várakozó emberekkel ez a világ. Várják, hogy megváltozzon az életük. Lehet, hogy éppen az az apró különbség van, hogy nem az Istentől várják az életük megváltozását. Nem az Isten ígéretétől, hanem valahonnan más, a világ fordulásától, a gazdaság jobbra fordulásától. Pedig a változás onnan jön, ahol a megváltás van. És az embernek eltelnek évek, évtizedek az életéből, és egyszerre értelmet nyernek azok a történések, mikor eljön a beteljesedésnek ez a gyönyörűsége, hogy az ember nem hiába várt. Isten nem üres szót mondott, lehet, hogy gyermekkorában mondott, a konfirmációkor mondott egyetlen igét az életére. Egy töredéket, ami ott maradt. És az embernek évekkel, évtizedekkel később érik be valami az életében, hogy Isten nem mondott üres szavakat. Isten nem önhitetésre, önáltatásra hív el az ő szolgálatára, és ad nekünk erőt a várakozásra. Hanem eljön egyszer az Isten, mint Keresztelő János életében, és fedezetet nyújt arra a várakozásra, Mikor az ember azt tudja mondani, igen. Még én sem hittem, hogy Isten eljön az életembe, de eljött. És itt van, s a láthatatlan Isten látható szeretetével, kegyelmével, erejével, hatalmával, gyógyító jelenlétével, nem tudjuk, hogy hogyan. Isten arca és jelenléte végtelen formájú ebben a világban, de itt van. És én megtapasztaltam, és tudom, hogy ez van. Testvéreim, itt éri el a Márk kortársainak és a mai idők emberének az életét, az evangélium, ennek a mostani adventet élő embernek az életét is, hogy értelme van az Istenben mindannak, ami történik. Értsétek meg, testvéreim, ami ebben a világban, mi most nem látjuk, hogy miért. De ennek értelme van. Bármilyen furcsa, Covidnak is értelme van, csak mi most nem látjuk. Isten felül nézve. És nem a betegség, és nem a szenvedés, és nem a rettegés. Ezt meg tudom előlegezni. Hanem az, hogy az ember rádöbbenjen arra, hogy jó, Istenre nézni, és a reménységet valahol ott keresni, és a bizonyosságot, ahonnan annak a beteljesedése egészen biztosan el fog jönni, hiszen ez már régi, a prófétáknál is ott volt. Mi nem látjuk tisztán, de érezzük, testvéreim, hogy ami történik körülöttünk, az Isten készít valamit, változást, üdvöset, olyant, ami lehet, hogy kitépi az életünket a szokott kényelméből, amiben már-már belefeledkeztünk itt 2,5-3 évtized alatt. De amivel mégis az életünket valami üdvösebb felé viszi. Ma nagyon sokat hallunk, testvéreim, a kereszténységnek a térvesztéséről, a kulturális térvesztéséről, meg a hitbeli térvesztéséről, és egy kicsit el is ment a gondolkodásunk afelé, pedig ha igazán komolyan nézzük, én még emlékszem mondjuk a rendszerváltás előtti időkre is, higgyétek el, hogy ma a kereszténység a kulturális térben sokkal jobban benne van, mint ezelőtt 40 évvel. Publicisztikáknak a témája, szellemi vitáknak a témája, filozófiai okfejtéseknek, szellemi ütközéseknek a témája, kikerül a társadalmi porondra, és erről beszélnek, szinte mint világképről beszélnek, mint családi értékekről, és ezt nem szoktuk észrevenni. Hát nem gyönyörű idők ezek? Hogy lehet beszélni, meg lehet szólalni? Az Isten belépett, testvéreim. Mindig azt látjuk, hogy mit veszített a kereszténység többnyire kulturálisan Európában. De micsoda nyereségei vannak annak, hogy meg lehet szólalni, be lehet menni, oda lehet állni. Ez a mi értékünk. Az Istenről, a családról, a nemzetről. És mi ezt szeretnénk elmondani. És hadd ne mondják meg kívülről, hogy mi mit gondoljunk és mit higgyünk ezekről. Hadd mondja meg nekünk az Isten az örökkévaló igén keresztül. És mi ragaszkodunk ehhez. Testvéreim, ma is vágyik a világ a megváltásra. Azt is mutatnám, hogy az evangélium öröm hírére, ami több a gazdasági élet jól alakulásánál, vagy a politikai eszmeáramlatoknak a szembesülésénél. Az evangélium nem kiemel ezekből, és ez a másik tévhit, már szóltam erről a szószékről nagyon sokszor, hogy a keresztények maradjanak csak kívül mindenen, menjenek haza és otthon imádkozgassanak, meg még bent a templomban, és aztán ezzel tudják is le Isten és egymás iránti kötelezettségüket. Szóval az evangélium, testvéreim, az nem kiemel a világ problémáiból, hanem fölé emel a világ problémáinak, a gazdaságinak, a politikainak, a szellemnek, fölé emel, mert mindenki számára, hívők és hitetlenek, ma egyházhoz tartozók és nem egyházhoz tartozók, ateisták számára is eljött Krisztus. És itt van, az egész világért jött Krisztus, a legnagyobb bűnös emberért jött, hogy megkeresse az elveszettet, és megtartsa. Jézus Krisztus megváltó jelenléte így válik fontossá azok számára, mondanánk a mi kortársaink számára és a mi számunkra is, akik érzik, hogy az evangéliumnak ez a jelenléte, vagy így is mondhatnám, hogy elkezdődése változást hoz. Mert az evangéliumban különböző értékrendű emberek, különböző gondolkodású emberek a Krisztus jelenlétében le tudnak ülni szeretetben egymás mellé, és tudnak beszélgetni emberi módon, krisztusi módon. Miről szól ez az advent, testvérei? Arról, hogy aki hallja az evangéliumot is, azt, hogy az elkezdődött ebben a világban, az valamiképpen találja meg a tapasztalati valóság, az evilági realitás fölötti öröm gyönyörűségét. Ez nem csak az van, amit megveszünk, megfogunk, hanem valami ennél több, a lélek, az ember, és az az isteni ajándék, amit evangéliumként ismerünk, az ennél sokkal több. És lehet, hogy ígéret. Sokak számára, te számodra, aki itt ülsz ebben a templomban, hiszen azt mondod, hogy szeretnéd te ezt, csak éppen nincsen. Az advent az ígéret. De ne felejtsétek, testvéreim, hogy ami a profétáknál Babilóniában Krisztus előtt közel 5,5 évszázaddal ígéret volt, az valósággá, megfoghatóvá vált. És amit az Isten ígér, megismétlem, amit mondtam korábban, az nem üres szó, nem önhitetés, hanem ő maga a fedezete pontosan azért, mert ő már megtette ezt. Sokszor megtette. Minden nemzedéknek, minden embernek megadta az evangélium kezdetének a lehetőségét. Szóval, ami Istennél ígéret, abban biztos lehetsz, hogy ő azt be fogja teljesíteni. Ahogy az ő fiában beteljesítette az ézsaiási ígéretet, és olyan gyönyörűen mondja az egyik íráskutató, az Isten evangéliuma Krisztus evangéliumává lett. Az ígéret megfogható szeretetté, az Isten jelenlétének a megtapasztalásává. Mert az evangélium, mint öröm, akkor érinti meg az életet, amikor az Isten szeretete tapasztalattá válik. Én kívánom, hogy tudjatok igazi adventi várakozásban élni, azzal a reménységgel, hogy Isten, amit nektek ígér, meg fogja adni. Talán ezen az adventon. Ezért imádkozzatok. Amen. Eljött közöttünk testélet, és most mégis mennyből ígéretként közöttünk jelenlévő Krisztusunk, énekünket ismételjük immár szavakkal, adj világosságot nekünk és ennek a világnak, látni, hinni és megélni azt a reménységet, amelyet elhoztál, mikor elkezdted a te evangéliumodat nem csak hirdetni, hanem ráélni egyszülött fiadban erre a világra. Olyan megfoghatatlan, hogy egyszerre közel és távol vagy tőlünk. Hogy egyszerre vagy jelen, és egyszerre vagy ígéret. Nehéz nekünk ezt ésszel felírni, mert mi azt gondoljuk, hogy vagy itt vagy, vagy a mennyekben vagy, vagy a földnek egy másik részén vagy, vagy elbújtál valahol, és nem mutatod sehol a te arcodat, a te jelenlétedet. Pedig te mindenható vagy, mindenhol jelenlévő. Emberi ész számára megfoghatatlan, és mégis a kisgyermekek számára, betegek, szólni nem tudók számára jelenlévő erő és szeretet. Nem tudjuk, hogy mennyire érdekli ma a világot, azt a világot, amiben élünk. De mégis olyan jó nekünk ebben a reménységben megerősödni, hogy te nem az emberi várakozásokra és vágyakozásokra nézel, hanem mindig kerítesz magadnak keresztelő Jánosokat, profétai lelkülettel, akik újra és újra kiáltják, elkezdődött az evangélium, közel jött hozzátok az Isten, hozzátok, akik itt vagytok, akik halljátok ezt. Közel van az Isten ebben az adventben. Olyan közel van, amilyen közel vannak hozzánk immár a karácsony napjai. És a reménységben élünk ezekben, hogy meg fogjuk érni azokat a napokat is. A te jelenlétedben is öröm lesz az életünkben, a családunkban. Öröm és békesség lesz ebben az országban, öröm és békesség lesz Európában, a világon, és nem kell félni mindig. Csak odaadni az életet neked. Ne engedd kizökkenni ebből a reménységből minket. Még akkor sem, hogyha az élet veszteségekkel, nehézséggel, fájdalommal, gyásszal szembesít minket. Ezért is imádkozunk most egy családért, egy gyermekért, aki felnőttként maradt tárván, aki hallhatta szerettének porsátora mellett is a te örökkévaló evangéliumod erejét és vigasztalását, s hallhatja most is, hogy csak a mi földi az múlik el. Ami örökkévaló te benned, az megmarad, és kísér, nem csak a földi életen át, hanem kísér majd az örökkévalóságig, mert a belőled való szeretet soha el nem fogy. Légy vigasztalásul az ő életében, férjének az életében, közeli távoli rokonok életében. Minden szenvedő, gyászoló, veszteséget szenvedő ember életében légy vigasztalás, erő és reménység, miként ugyanezt kérjük beteg ágyban fekvőkért, ápolókért, nyomorúságban lévőkért, kilátástalan helyzetben élőkért, lelki rokkantakért, magányosokért, depressziósakért, olyanokért, akik úgy akarnak megmenekülni az élet gondjai elől, hogy pótszerekbe menekülnek. Nyúj utánuk, Krisztusunk, mert neked hatalmad van a poklokon is. De imádkozunk azokért, akik a tieid, akik sokszor jelen vannak ebben a közösségben. Fiatalokért, az életükben azoknak az áldásoknak a megvalósulásáért, amelyért talán titkon epekednek és reménykednek és imádkoznak, ha gyermekáldás ad meg nekik, ha társra vágyás ad meg nekik, ha siker, ami előrébb viszi őket, ad meg nekik. Imádkozunk kisgyermekeinkért, hogy a körülöttük és a velük lévő apai, anyai szeretet meg ne gyengüljön. Imádkozunk az idősekért, hogy soha ne legyenek úgy magányosak, hogy nincs, aki rájuk nyissa az ajtót, vagy nincs, aki felemeljen egy telefonkészüléket valahol ennek az országnak, a világnak, vagy a világnak egy másik táján, és szóljon ismerős hanggal. Imádkozunk gyülekezetünkért. Imádkozunk Magyar Református Egyházunkért, imádkozunk hazánkért, imádkozunk azokért, akik nem tudnak magukért imádkozni. És fogadd el azt is, amit mi nem tudunk szavakba foglalni. Nagy, hatalmas Isten, evangéliumot nekünk adó és életünkben újra kezdeni tudó, örökkévaló Úr vagy, fiadért a Krisztusért. Fogadd el, amit csöndben eléd teszünk. És hallgass meg. Amen.